Kenyai Árvák atya, ez a mai előadás címe, vagy inkább beszámolom címe, és ez is azt mutatja, hogy az az évi ige, amit mi olyan szívesen hallgatunk, olvasunk és mondogatunk egész évben, hogy Isten megvigasztal minket. A kicsi és a nagy bánatunkból, bajainkból felemel, megvigasztalt. Ez nem csak a miénk. Ez Kenyában azoké, az elesett embereké is, akiknek hát talán még nagyobb szüksége van rá, mint nekünk. Nagyon hosszú utazásra indulunk mi most, itt olyan 40-50 perc alatt, úgyhogy pergően igyekszem elmondani, bár Márta már segített egy kicsit, hogy a mi életünket Isten úgy tervezte meg, közösen Zoltánnal, hogy hát nagyon változatos legyen. Zoltán érezte úgy még egyetemista korában, amikor a Budapesti Műszaki Egyetemen vízépítő mérnöknek tanult, hogy őt Isten valahol másút, messze olyan emberek megsegítésére is hívja, akik nélkülöznek vizet, élelmet, az élet alapvető dolgait. Hát ez azért nem ebben az évezredben történt már, ez a 70-es évek elején volt, és akkoriban a világ még nem volt ilyen nyitott, mint most, hogy megnézem a pályázatokat, aztán küldöm is a pályázatot. Várakoznunk kellett, még fiatal házas korunkban is, és néha türelmesen, néha türelmetlenül vártuk azt, hogy mikor jön el az a nap, amikor Isten megnyitja azt a kaput, amin azt várja, hogy lépjünk be, illetve hát lépjünk ki a saját megszokott életünkből és hazánkból. Akkor még nem is sejtettük, hogy ez nem is csak egy kapu lesz, hanem három, és hogy tulajdonképpen ez egy egész életpálya, ugyanis először, tehát ez a négy ország lett aztán Zimbabwe, Papua-Guinea, Szomália és Kenya, és erről szeretnék most itt beszélni. Először Zimbabwe-be hívott el minket Isten, mégpedig a tegnap említett 1984-es Lutheránus Világszövetségi Budapesti találkozóján. Itt jött az a hívás, hogy megkerestek minket. Az LVS egy vízmérnököt keres Zimbabwe-be. Akkor már tudták lelkészek, ismerősök, hogy mi várjuk ezt az alkalmat, és akkor ez összekapcsolódott. Így történt, hogy 1985-ben az egyéves kislányunkkal kimentünk Zimbabwe-be, ahol Zoltán vízmérnöki teendőket látott el. Hozzáteszem, rengeteget tudnék beszélni, hogyha van még két napunk itt János és Márta, akkor én garantálom, hogy el tudnám tölteni az egészet, de rövidre fogom. Vízmérnöki teendőket látott el, járta a vidéket a kis terepjárójával, úgyhogy akkoriban még nem volt mobiltelefon, nem volt kommunikáció. Én ott maradtam a két pici gyerekkel, egyedül ott a városban, és akkor ő pedig valahol sok száz kilométerre járta a vidéket, és hát Isten védelmét kértük számára. Tehát a víz, és a víz volt az első számú cél, hogy az emberekhez elvigye, és ez remek alkalom volt arra, hogy azt is elmondja, hogy ez az ivóvíz, ami a fizikai létünkhöz elengedhetetlen, de van az életvize, ami pedig a lelkünknek elengedhetetlen. A vizen kívül tűzzel is foglalkoztunk, kis tűzhelyeket dolgoztunk ki, próbálgattunk, otthon sütöttük benne a kenyeret, meg a különböző egyszerű dolgokat, azért, hogy ne a füstös kunyhóban kelljen az embereknek az élelmüket elkészíteni. Én önkéntes munkát végeztem asszonyok között, egy egyházi asszonyklubban, varni tanítottam őket különböző higiéniai dolgokra, és nagyon sok mindenre, és hát rengeteg nagyon szép órát töltöttünk együtt énekléssel, táncolással, igeolvasással, imádkozással. Hát ennyit mutatnék, ugye az elején azt mondtam, hogy egy éves kislányunkkal mentünk ki Zimbabvébe, itt aztán már két fehér gyereket látunk, a fekete az nem a miénk, mert kint létünk első éve végén megszületett második gyermekünk, Marci fiunk, ott kint Zimbabvében egy katolikus kórházban jött a világra, és egy éves volt, amikor először Magyarországra jöttünk vele. Aztán hazajöttünk, amikor a gyerekek 5 és 7 évesek voltak, 6 évet töltöttünk Zimbabvében, és akkor egy kicsit így megerősítettük magunkat Magyarországon, a gyerekeknek is azért a hovatartozás tudatát igyekeztünk megerősíteni, és aztán 1996-ban jött egy másik hívás, ez a Bajor evangélikus missziótól ide, hát a világ végére, vagy ahhoz egy lépéssel túl, Pápa Új-Guineába, 14 ezer kilométerre Magyarországtól, és nem csak nagyon távol, hanem kulturálisan is rendkívül távol, ez egy nagyon érdekes, de nagyon-nagyon kemény ország. Ide egy ilyen hármas kooperációban mentünk, a Bajor evangélikus misszió adta az intézményi és anyagi hátteret, a pápa-új-guineai evangélikus egyház adta a feladatokat, és a magyarországi evangélikus egyház adott minket. Így volt ez egy ilyen hármas kooperáció. Pápua-új-Guinea, nem sokat mondok róla, itt van Ausztráliától északra, egyedülálló ország, rendkívül sok sziget veszi körül, ugye tudjuk ott a Melanéz, Mikronéz szigetvilág, több ezer sziget veszi körül, vulkánok, és éppen ezért Zolinak a munkája elég kalandos volt, ő ott csónakkal járt a diplomat a táskán Luther Rózsaban, igen, követendő példa, igen, igen. És a hegyvidékre is járt, ahol hát ilyen elég egészen vad törzsek közé ment, de már ott az evangélikus egyház megvetette a lábát. Ezekre a helyekre sokszor csak helikopterrel lehetett elmenni, mert annyira megközelíthetetlen volt. A Pápua-Guineán a hagyományos életmód nagyon aktív még, nagyon szeretik az emberek és követik, szigonnyal halásznak, és hát a legtöbb terhet az asszonyok hordják. A fejükön, hátukon, kezükben és szívükben is. A evangélikus egyház hálózatán keresztül jutott el Zoli azokra a helyekre, ahol végezte a feladatait. Hát ennyit a közlekedésről, nem is kommentálnám. Ez az ország fő útja, most nem viccelek, ez a két legnagyobb várost összekötő fő út. Úgyhogy a második világháborús repülőkkel való repülés ettől biztonságosabb volt, bár sokszor a repülőfala lyukas volt, és akkor kávés zsákok tetején kellett ülni, de volt olyan, hogy még egy halottat is betettek a repülőgébe. Úgyhogy hát elég kaotikus ország. Hálásak voltunk Istennek, hogy gyermekeinkkel együtt személyes bántódás nélkül mi onnan haza jöhettünk. A víz Pápua-Guineán is, igaz, hogy ott sok víz van, mert sok eső esik, de rendkívül szennyezett, mert ugyan onnan isznak a disznók és az emberek. Kutakat is fúrt Zoli olyan szigeteken, ahol nincs édesvíz, és amikor ő mégiscsak talált Hát ezzel a gyakorlott vízmérnöki szemével azt mondta, hogy ott próbáljunk meg egy kutat fúrni, mert ugye növényzet, kőzet, talaj, hát elképzeljük, hogy volt, akkor gyakran kikiáltották jó szellemnek. Ez a mondat is tumbuna bilang mipela, a jó szellemünk, tehát hogy egy ősük jó szelleme jött vissza, és ilyen módon segít nekik. Hát ilyenkor elmondhatta azt, hogy ő nem egy jó szellem, hanem az Úristen szeretetét akarja ilyen módon továbbadni. A vízellátás különböző trükkjeit dolgoztak ki, hogy édesvízhez jussanak az emberek, esővízbefogás és mindenféle más módon. Másik tevékenysége pedig, hát Magyarországon ezt nem sokat gyakorolja, azóta sem, függőhidak építése volt. Az ország rendkívül szabdalt felszíne miatt, ugye magas hegyek, mély völgyek, meredek hegyoldalak, az emberek nem tudnak eljutni a másik oldalára a folyónak, ahol mondjuk éppen van egy iskola, és oda járhatna a gyerek, vagy van egy ápolónő, akihez el lehetne menni orvosi segítséget. Ezért függőhidakat épített, hát ne ilyen csodálatos Golden Gate hidakra gondoljunk, hanem ilyesmikre, amin a helyi emberek bravúrosan szaladnak át, és valószínűleg nem is félnek. Ez Pápua-Guineában volt, és bocsánat, most meg kell szakítsam saját magam. Úgy figyeljünk most is, és majd a Zoli előadását is, hogy a délelőtt végén lesz egy totó. Igen? Igen. Már a tollakat is azért kellett hozni, de úgy figyeljük itt a dolgokat, hogy ezekből lesz kérdés, úgyhogy aki szeretne jó eredményt elérni, az most ne szundikáljon. Én a két gyerek nevelésén és magyarra tanításán kívül, mert ők nemzetközi iskolába jártak, és azért nekik a magyar nyelvet fenn kellett tartani, meg azért haladni 4 éven keresztül az itthoni tananyaggal, úgyhogy az elég sok feladatot adott, de ezen kívül a Martin Luther Seminary, az az ottani angol nyelvű lelkészképző intézet. Itt tanítottam ezeket a kemény legényeket angolra, retorikára, normális viselkedésre és mindenre, ami így ebbe a tantárgyba belefért, ugyanis nagyon-nagyon szeretik a hagyományos dolgokat. Itt például a teológia évzáró ünnepségén vannak ilyen elegánsan felöltözve ezek a fiúk. Hát, aki többet szeretne tudni ezekről az évekről, mert az sok izgalmas kaland volt, és hát igazából 4 éven keresztül minden nap igazán Istenre voltunk utalva, hogy a biztonságunkat és egyáltalán az életünket megőrizze. Ezt a könyvet írtam erről a 4 évről, a címe a Garamut hangja. A garamut, ez az eszköz, ez a nagy, egy farönkből faragott dob. Ennek is elmondhatnám a történetét, de nem teszem, mert benne van a könyvben. És aki kíváncsi, az itt megvásárolhatja kint az asztalon. Ajándéknak is ajánlom, mert lehet adni olyannak is, aki például egy hitmélyítő könyvet nem olvasna el, de ezt szívesen forgatja. Ezután ismét hazajöttünk, a gyerekeink középiskolába kerültek, megállták a helyüket, és a kisebbik gyerekünk, a fiunk éppen leérettségizett pontosan, amikor újra Isten arra indított minket, hogy menjünk el egy újabb országba. Hát Zoli ott az ENSZ-nél kapott egy állást Szomáliában, de nem ott laktunk. Szomáliáról csak néhány képet mutatok azért, hogy hol dolgozott ő. Ez egy félsivatagos ország. Itt egy legelisztű kecskenyájat látunk. Rengeteg teve van, és mi a legnagyobb kérdés? A víz. Úgyhogy ő egy FAO-s projektben vízellátási dolgokkal foglalkozott meg, hát egy informatikai felmérést készítettek az ország területéről, egy nagyon modern dolgot légi felvételekkel. És hát itt látjuk a munkájuk eredményét, egy gyönyörű mangóligetet, ami már az öntözés nyomán jött létre. Itt papaja fát látunk, és itt pedig az egyik öntözőcsatornát, ahogy az ottani törzsfőnöknek átadja, mindig azokkal a szavakkal, hogy használjátok békességben. Ugyanis Szomáliában több mint 20 éve polgárháború zajlik, hírekben arról az országról jót sosem hallunk, azt gondolom. 100%-osan iszlám ország, és hát nagyon-nagyon nehezek a körülmények, főleg a békétlenség miatt. Tehát ezért a vizet a testi, lelki, tehát külső-belső békesség kínálásával adták. Közben mi Kenyában éltünk, Kenya szomszédos Szomáliával, és 2005-ben mentünk ki, úgyhogy egy éves szerződésünk volt, majd meglátjuk. Hát ebből a végére 7 év, 7 hónap, és hát sokszor hozzáteszem, hogy utólag jöttünk rá, hogy 7 év, 7 hónap, 7 nap volt. Ez semmilyen magikus jelentést nem tulajdonítok ennek, ez egy érdekesség, ugye azt mondhatjuk, hogy ez tényleg teljes volt így, és amikor aztán 2013-ban hazajöttünk, akkor úgy éreztük, hogy itt volt az ideje, hogy hazajöjjünk, és itthon kezdjük el az életünket és szolgálatunkat. Kenyáról csak néhány képet gyorsan, az egyenlítő pontosan keresztbe szeli, ez a tábla az egyenlítőn van éppen. Nagyon sokszínű ország, a legmodernebb fővárosi város központtól a teljesen régi, tradicionális életig minden megvan. Na és hát azért ne hagyjunk ki egy néhány gyönyörűséges állatot, mert hát a szafarikkal nem lehet betelni. Itt kedves vendégeinket látjuk, akik azért elég gyakran bejöttek a házunkba és felfalták a gyümölcskészleteinket. Ez a zebra átkelő. Igen, ezek mind saját felvételeink, tehát nem így internetről töltögettem le a legszebb vagy legérdekesebb képeket, hanem ezt mind saját magunk készítettük a szafarik során. És hát itt az állatok végén bemutatom a családomat is. Itt közben már azok a pici gyerekek, akiket láttunk az előbb még Zimbabvében azért megnőttek, a fiunk ma már 30 éves, lányunk 32, az meg nem számít, hogy mi hány évesek vagyunk, ezt inkább nem. Kenyában volt az először, hogy lehetőségünk volt olyan gyülekezetbe bekapcsolódni, amit mi választottunk. Tehát nem úgy érkeztünk, hogy na, itt vagyunk, a misszióintézet küldött, és akkor ez a gyülekezet itt vagy egyházati egyházatok. Szétnézhettünk, kereshettünk evangélikusokat. És hát a választásunk fő szempontja az volt, hogy egyrészt evangélikus gyülekezet legyen, másrészt legyen angol istentisztelet. Nem elhanyagolható szempont, hogy az ember értse azt, amiről prédikálnak, és saját magának is legyen egy kis lelki tápláléka ottként. Úgyhogy ezt az Uhuru Sugárúti evangélikus hát katedrális gyülekezetében találtuk meg. Ez egy belvárosi gyülekezet, a város központjában van, hasonlítsuk mondjuk a Deák téri templomhoz. A gyülekezet nem túl nagy, olyan az angol gyülekezet olyan 120 fő körül volt az Isten tiszteleten, többségében kenyaiak, de elég sok külföldi is járt oda, magunk fajta külföldi szakértők is, sőt akkoriban még fehér misszionárius lelkész is volt itt, Walter lelkész, róla még Zolitól is hallunk majd. Én mind a három országban a letelepedés után kerestem azt, hogy mi az a feladat, amit Isten rám akar bízni ezen a helyen. Mi az, amiért engem ide állított ezekre az évekre, mit tehetek az ő ügyéért, és mit tehetek azokért az emberekért, akik között élünk itt néhány éven keresztül. Én ezt Kenyában a gyülekezetünkben találtam meg, ahol akkoriban már kis léptékben működött a Heart to Heart nevű segélyprogram, ahol özvegyek, utcagyerekek és árvák megsegítésével foglalkoztak. Nagyon kis léptékben, csak néhány gyerekkel, és tulajdonképpen, hát azt tudjuk, hogy Afrikában az éhbetegség miatt, és más betegségek miatt is nagyon sok gyerek marad árván, és hát az ő életük rendkívül nehéz. Nézzük meg azt, hogy hol laknak ezek az emberek, akikről beszélünk. Mert mi sokszor itt a európai fejünkkel el sem tudjuk képzelni. Ha a magyar szegény emberekre gondolunk, akkor alakítjuk át a képünket. Mert hála Istennek Magyarországon senki nem él úgy, és soha ne is éljen, mint ahogy ezek az emberek élnek. Hát ők nyomornegyedekben élnek, a város körül. Hát ez a fő utcája a nyomornegyednek. Nincsen semmiféle közmű, szennyvíz, folyóvíz, semmi nincs. Ez egy hentes bolt ott az egyenlítőn, hát mi nem itt vásároltunk természetesen, de emberek százezrei. Boldogok, ha itt vehetnek egy kiló inas csontos kecskehúst. Hát az utak kaotikusak, ezt az autót én vezettem, nagyon gyakran jártam ki. A szabályt, hogy nem szabad egyedül kimenni egy fehér nőnek oda, mindig betartottam, helyi emberek jöttek velem, volt, hogy 2, volt, hogy 15, nyomult be ott valahogy a kocsi hátuljába, ma se tudom, hogy volt, nem is néztem hátra. De mindig imádkoztam, hogy őrizzem meg az Úristen ebben a... Hát ez egy komoly autó volt, ugye a saját terepjárunk, és azért eléggé felhívtam a figyelmet. Az utcákon mindent árulnak, az üres műanyag flakontól a koporsóig, amit szemszáj kíván, mindent meg lehet az utcákon venni. És hát így néz ki madártávlatból, ugye, hogy hívjuk, Bádog városnak is hívjuk sokszor ezeket a nyomornegyedeket. Miért? Mert a tetők általában bádokból vannak, és akkor ez így ilyen végeláthatatlan tengerként terül el. Infrastruktúra hiányában, szemétszállítás hiányában minden az utcán landol, minden. A szemét és minden, amit el tudunk képzelni. A házak ilyen közel épülnek egymáshoz, utcanevek, ilyesmik nincsenek, vagy lakcím nyilvántartás nincs Kenyában. Tehát ezek ilyen labirintusok, ahol igazából azok a gyerekek élnek, akikről most beszélni fogok, az árva gyermekek, akik annyira közel kerültek a szívünkhöz. Őket még kint létünk elején ismertük meg, egy vasárnapi istentisztelet után, ott a Nyomor negyedben, ott ültek egy ilyen verandán, és énekeltek, és akkor mondták, hogy ez vasárnapi iskola, itt a gyerekek itt vesznek részt rajta, és akkor nézzünk a szemükbe, az arcukat nézzük meg, hogy milyennek látjuk őket. Szomorú, elcsigázott kis öreg arcok. És akkor mondták, hogy azért, mert árvák ezek a gyerekek, és van úgy, hogy napokig nem esznek. És hát rendkívüli módon megérintett ez minket. Egyrészt látni az éhező gyermekeket, másrészt látni azt az elhagyatottságot. Tehát azt, hogy a szüleik meghaltak, vagy esetleg nem törődnek velük, és nincs senkiük. Tehát igazából ők senkinek nem kellenek. Őket emberileg senki nem szereti, ahogy tegnap hallottuk. És hát nagyon nagy vágy támadt a szívünkben, hogy egyrészt lakhassanak jól ezek a gyerekek, legalább néha. Másrészt ezen keresztül is érezzék meg azt, hogy lehet, hogy emberileg ők teljesen fölöslegesnek érzik magukat, de valaki van, aki szereti őket, aki megteremtette őket, és aki név szerint ismeri őket, akkor is, ha elhagyatottak az Úristen. Erre akartunk rámutatni, és akarunk mai napig is, azzal egyrészt, hogy akkor mi belekezdtünk egy étkezési ebéd programba, a Külmissziói Egyesület kis adománya segítségével, és Isten biztatásával, mert aznap, amikor elkezdtük ezt a programot, ez a két ige volt az evangélikus útmutatóban, amit mi minden nap olvasunk. Tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. A másik pedig, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Hát ezután belevágtunk ebbe a programba, és az akkori lehetőségeink szerint azt mondtuk, hogy akkor ez a 30 gyerek ebédet kap kedden és csütörtökön, két nap egy héten, hogy legalább annyi jusson nekik. És akkor jöttek ezek a kis kölyköcskék, megkapták a nagy tányérokat, leültek a fügefa árnyékába, és ettek, amíg a tányérjukon volt egy morzsa is. És eltelt a 3 hónap, és akkor ott álltunk, hogy, illetve hát telt a 3 hónap, hogy mit fogunk mondani nekik, amikor elfogy ez a pénz, hogy hát gyerekek, akkor most így eljátszottuk ezt veletek, 3 hónapig volt egy kis ebéd, most már menjetek haza. És akkor éppen itthon voltunk, szabadságon, és elmeséltük ezt, meg a képeket megmutattuk gyülekezetben, családban, barátoknak, és a 3 hónap végén úgy mehettünk vissza Kenyába, hogy az előttünk álló évre, mert ez január 1-én volt, mikor visszarepültünk, az egész évre, minden napra ebédet biztosíthattunk a gyerekeknek, annyi adomány állt rendelkezésre. És ez így megy azóta is. Most már a 10 éves évfordulóját fogjuk ennek ünnepelni, hogy 10 éve, ez a most már 40 gyerek, manapság 40 gyerek kap ebédet minden nap Kenyában, olyanok, akik különben éheznének, és hát ettől legyengül a szervezetük, és nyilván minden betegséget megkapnak. Így mutatunk rá Isten szeretetére, és így akarjuk azt továbbítani nekik, hogy ők is fontosak egy valakinek. Egy valakinek, aki a legfontosabb az életben, az Úristennek. Úgyhogy, hát 10 év alatt aztán persze cserélődtek a gyerekek, mert ki is nőttek ebből a programból, meg elkallódtak, újak jöttek a helyükre, de hát bőven van utánpótlás, mert amikor ott megfő az ebéd, ott a nyomornegyed közepén, és akkor ilyen jó illata van, nagyon-nagyon egyszerű dolgokra gondoljunk, vízbe főtt kukoricalészt, ilyen, mi ez, lencse-szerű dologgal, semmi hús. Vagy ha nagyon akarunk kedvezni, párolt rizs, párolt káposztával, semmi hús. De akkor is van egy finom illata az ételnek, és hát az ott terjeng a nyomornegyedben. Úgyhogy nagyon sok gyerek odajön a kerítéshez, és ott áll és nézi, ahogy ez a 40 kiváltságos eszik, mert nem lehet az egész nyomornegyedet beengedni. A gyerekekből közösség kovácsolódott, eljárnak az Isten tiszteletre, minden ebédet is énekkel és szívből jövő hálaadással kezdünk, úgyhogy hálát adunk azért, hogy aznap is van ennivaló. A szünidőben, amikor nem iskolából jönnek, akkor behozzánk a kis testvéreket, és hát akkor csak nem megduplázódik a létszám, de mivel nem tudunk többet főzni nekik, mert nem futja rá, azt mondtuk, bejöhetnek a kistesók, de a nagyobbnak meg kell osztani a tányérját. És akkor a nagyobb fiú kevesebbet eszik, és eteti a kis testvérét, mint a madár a fiókáját. Hát a gyerekek a rendszeres étkezés nyomán megerősödtek, vidámak lettek, és olyanok lettek, mint amilyennek ilyen korukban lenni kell. Játékosak, jókedvűek, mert megváltozott egy kicsit az életük. Most ismét az étkezési programról fogok egy pár képet mutatni, de ezek új képek, ugyanis hát mi 3 éve hazajöttünk, és bevallom, azért mielőtt, tehát amikor készülöttünk haza, akkor volt bennünk egy kis tartás, hogy hát most eljövünk onnan, mi lesz ezzel az egész szolgálattal. De hát Isten megmutatta, hogy ez nem rajtunk áll, hanem rajta. És ez megy tovább, az étkezési program is, majd megemlítem a pártfogói rendszert, az is, és a kinti munkatársak, akikkel én ott 6-7 éven keresztül együtt csináltam ezt, és igyekeztem tanítani őket, nyilvántartás, gyerek, pénz, tanulmányi eredmények, tandíjak, szépen rendbe tartani a dolgokat, és ők ezt megtanulták. És viszik tovább, két lelkész vezeti, és önkéntes munkatársak segítenek, akik látogatják a gyerekeket. De azért úgy éreztük, hogy mégsem rossz a személyes jelenlét, úgyhogy én tavaly decemberben, 2015 decemberében saját költségünkön, tehát nem az adományokból, kimentem meglátogatni őket, és hát itt az étkezési program közben átköltözött egy másik helyre, mint amit az előbb mutattam, ebbe a Love School Center nevű iskolába költözött át. Itt látjuk az iskolát. Ebbe az iskolába jár vagy 400 gyerek, és ez a WC. Ennyi. Ez az iskolaudvar. Gyerekeket azért nem látunk, mert december volt, az a nagy nyári szünet ideje, és hát nem voltak ott az iskolában a gyerekek. És itt vannak a tantermek, ezek a zöld ajtók, itt a tantermek. Hát ezek nyáron iszonyú forróak, és hát télen, mondjuk a tél Kenyában olyasmi, azért hűvösebb, mint most van, de egy olyan hűvös május időt képzünk el, de sokat esik az eső, és akkor olyan nyírkos, nedves, sáros minden, olyankor hidegek, az összes gyerek köhög ott bent ebben a picike teremben, ahol sokszor padok sincsenek, ebben éppen vannak, mert ezt a tantermet használják az ebédlő gyanánt is. Itt várják már a gyerekek az ebédjüket, ami hát ünnepi volt, rizs és párolt káposzta, és akkor még banán is jutott nekik, mert hát én külön vettem nekik banánt. És akkor ez a két hölgy, aki megfőzte, becipelte a tanterembe az ételt, kiosztották, és hát a gyerekek nagy örömmel átvették az ételt. Ez egy nagyon cseles kisfiú volt, mert hát látszik is rajta, hogy azért elég fifikás, vékony, igen, úgy azért a szemébe lehet nézni, és akkor ő gyorsan megette, és amikor ez a szomszédja nem nézett oda, akkor ezzel a hosszú, vékony karjával így puff, átnyúlt, belemarkolt, elvette egy adagot, és akkor gyorsan megette. Úgyhogy még aztán intéztem neki egy kis repetát. Tehát amikor ezeket a gyerekeket nézzük, akkor én sokszor elgondolkozok azon, hogy nem is tudjuk mi megérteni. Tehát amikor hazajövünk Magyarországra, és akkor itt szembe találjuk magunkat, mondjuk egy, most ez nem a reklám helye, de bemegyek egy spárba, és akkor ott a hányféle felvágottat látunk egy olyan pultban? 50, akár több százat is, és akkor válogathatunk. Vagy amikor itt Európában az az egyik nagy témánk szóban is, írásban is, interneten, hogy hogyan is ehetnénk kevesebbet, ahhoz, hogy egészségünket és az alapunkat megtartsuk, hogy mit, mikor együnk, ezt ezzel, azt azzal reggel, csak. Tehát amikor ez itt a nagy problémánk, és mégis annyi panaszt hallunk, és ilyenkor gondoljunk ezekre a gyerekekre, akik nagyon-nagyon hálásak azért, hogyha napi egy ilyen nagyon végtelenül egyszerű étel jut nekik. És engem iskolába is sokszor, egyházi iskolákba is, vagy minket hívnak, nem is csak evangélikusokba, és ott alkalmam van az itthoni gyerekeknek is elmondani ezt, hogy ne csak arra nézzünk, ami nincs, ami hiányzik, hanem arra, amit minden nap Isten ajándékoz nekünk, fizikai, lelki értelemben, a békét, a jólétünket, mindent. Igen, kézzel esznek, több próbálkozás volt, aztán gondoltam, ezt adjuk fel, mert van rajta elég bélyeg, szóval fel lehet adni. Nem akarnak kanállal lenni, otthon is kézzel esznek. A kanál használata idegen. Nem ezen múlik a dolog lényege. És hát az ebéd végén most, decemberben volt egy meglepetés, ugyanis én Balaton szeletekkel és sportszeletekkel érkeztem. Hát aztán kiderült, hogy vagy háromszor annyi gyerek jött, mint a szokásos 40, úgyhogy erre annyira nem voltam felkészülve, de elvagdostuk szépen, és akkor ott Kenyában, a Nyomor negyedben hatalmas élvezettel ették. Jelzem, volt olyan gyerek, aki a papírral együtt kezdte el enni a csokit. Miért? Mert nem evett még soha, így nem tudta, hogy mi van, úgy kellett megmutatni, hogy az nem ehető, ami kívül van rajta. És akkor, amikor ezeket a gyerekeket mi... Ja, hogy van-e kézmosás? Köszönöm, igen, nyugodtan így közben lehet, mert kézmosás, igen, tehát igyekeznek betartani. Itt nincs kép, de sokszor mutatok olyan képet, hogy van egy műanyag vödör, és akkor abba kitesszük a vizet, és mielőtt megkapják az ételt a konyhaajtó előtt, a vödör oda van téve, sorba állnak, mindenki kezet mos, a kicsiknek ott még a vezető meg is mossa a kezüket, és úgy veszik át az ételt. Igen. Utána pedig ugyanabban a vödörben, utána is megmossák a kezüket. Igen. Ez így, mert mielőtt visszatérnek a tanterembe, feltehetőleg mindenki kezet mosott, vagy valahogy eltüntette a kezéről azt a dolgot, de úgy konszolidálódik a helyzet, igen. Az elején is mondhattam volna, hogy amikor mi kerestük ennek a szolgálatnak a lehetőségeit, akkor Isten ezt az igét hozta elénk, életünk egyik motójául állította, ugye a Máté evangéliumában, amikor a kecskéket és juhokat elválasztják egymástól, és ott az Úr Jézus azt mondja, hogy mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és így tovább. És ő azonosul ezekkel a legkisebbekkel, mert kik a legkisebbek? Ne korra gondoljunk, hogy most a 6 éves a legkisebb itt a társaságban. Hát azok a legkisebbek az életünkben, az én olvasatomban, akik nem tudják viszonozni azt, amit adunk nekik. És itt szélesítsük ki a képet, most itt a kenyai árvákról beszélünk, de itthon a saját életünkben is vannak legkisebbek, akiknek ha segítünk, ha az Úr arra indít, hogy segítsünk nekik, akkor ők azt nem fogják viszonozni. De Jézus nem is azt mondja, hogy akkor adjatok, hogyha majd ti visszakapjátok, hogy meghívtak, visszahívnak. Nem. Ő azokkal azonosul, akik a legelnyomottabbak, a legmellőzöttebbek, akik talán azt mondják magukról, hogy engem senki nem szeret, velem senki nem törődik. Őket bízza ránk Jézus. Hát röviden még kell mesélnem erről a decemberi utazásomról, ugyanis egy régi álmunk valósult meg, és a gyerekeknek is az álma, hogy elvihettük őket egy táborba. Ez volt mindig kint, mert ilyen csendes napokat szerveztünk nekik, aminek a csúcspontja mindig az ebéd volt, de hát más is történt természetesen. Így van, köszönöm szépen, igen. Itt később lesznek majd portrék, de az ebéd programból nőtt ki az úgynevezett pártfogói rendszer, amikor ennek az ebédprogramnak a kapcsán valaki így egy gyülekezetben azt kérdezte, hogy és nem lehetne-e támogatni egy gyereket ezek közül személyesen. És akkor, hát Isten így ideadta. Hát persze, hogy lehet. És akkor kifejlődött ez a pártfogói rendszer, ez abból áll, hogy egy személy, gyülekezet, ima közösség, most már egyre több gyerekbibliakör vagy hittancsoport egy gyereket személyesen pártfogásába vesz. Hát itt sokan vannak, akik ezt nagyon-nagyon jól tudják, mert évek óta pártfogók, és akkor havi 3000 forintból egy ilyen kisgyereknek a támogatását felvállalják annyi időre, amennyire tudják. Lehetőleg minimum egy évre, de van, aki már 9 éve pártfogó. És ebből kifizetjük a gyerek tandíját. Mert az oktatás nem kötelező, és nem is ingyenes. Tehát aki nem tudja kifizetni, az hazaküldik. És akkor szembesül a gyerek azzal, hogy ott a nyomor negyedben neki egész nap nincs mit csinálni, nincs mit enni, nem törődik vele senki, és tegnap, amikor itt a bántásokról volt szó, eszembe jutottak ezek a gyerekek, Ők az utcán csellengenek, kislányok, mindenki kimondhatatlan testi-lelki bántalmazásoknak vannak kitéve. Tehát bármilyen egyszerű is legyen az az iskola, ugye ott az előbb láttuk, hogy azért nem egy luxus intézmény, ha a gyerek ott van az iskolában, akkor már védelem alatt van, biztonságban van. Tehát, ha ki tudjuk fizetni a tandíját, akkor nem csak annyit biztosítunk, hogy megtanul írni, olvasni, nagyon sokkal többet ennél. És hát a jövőjére nézve is valamit. Tehát ez is megy ez a program több mint 9 éve, és hát már szinte gyerek generációk nőttek így ki, és hát ez sem szűnt meg, nem is csökkent mióta hazajöttünk, sőt én azt hiszem, hogy bővült is. Na és erről a gyerekcsoportról van szó, nekik sok csendes napot szerveztünk, és mindig mondták, hogy nem mehetnénk el egyszer egy táborba. Hát ugye ők nem utazgatnak, hogy jaj, úgy tele van a nyaram, hogy én már ebbe a táborba nem is tudok elmenni. Ők nem mozdulnak ki a nyomornegyedből. Na és most decemberben ez megvalósult. Elmentünk egy 3 napos táborba, busszal mentünk, Nairobitól 40 kilométerre, de olyan úton, hogy 2 óráig tartott az út. Nem baj, vidámság volt, boldogság volt, és hát ebbe a hotel ololóító kis ide vittük őket, ami a központi gyülekezetben az egyik tagnak egy ilyen nagyon szép ilyen hát vendégháza. Hatalmas kertje van, úgyhogy hát a gyerekek ilyet még soha nem látta, és a legjobban azon csodálkoztak, hogy most egyedül alhatnak egy ágyban. Tehát mikor bementek a szobába, és látták, hogy ott van 5 ágy, és oda csak 5 gyereket tettünk be, akkor így néztek, hogy most ez mi van. És még zuhanyzó is volt. Tehát ilyen egészen elképesztő dolgok történtek. Na és hát mi a 3 napot végig játszottuk, énekeltük, csoportokban különböző feladatokat, elég sok mindent előkészítettem erre a táborra. Állatokat raktunk ki darabokból, akadályverseny volt, találós kérdésekkel, ahol jelzem, meglepően nagyon-nagyon okosan csinálták a dolgokat, egyházi ünnepeket sorba rakták, bibliai számokra tudtak példákat mondani, tehát nagyon értelmesek voltak. Ügyességi játékok, a bokorban, piros zacskóban csokit kellett megkeresni nekik, tehát ilyen soha nem látott mulatságok és hát gyerekes dolgok voltak, bibliai történetet pantomimmal előadni. Ugye kitaláljuk, hogy ez mi lehet. Igen, itt még a Jézus szerepét egy ilyen figura játsza, mert mondtam, hogy szerezzenek egy babát, de nem tudták, hogy mi az a baba. Hogy mi, és akkor aztán végül valaki, hogy megmondtam, hogy játszani kell vele meg minden, és akkor egy ilyet valaki előszedett, de aztán megoldották, mert az egyik önkéntesnek ott volt a pár hónapos kisgyereke, és akkor azt lenyúlták, és oda tették Jézus szerepére, úgyhogy egészen élethűvé vált a dolog. Itt a lábmosás, itt aztán a Jézus a viharban ugye ott jön, és akkor itt a vihart már olyan vehemensen adták elő, hogy már majdnem hajótörést szenvedtünk. És itt pedig a táborunk mottóját rakják össze szavakból, ami hát itt már többször elhangzott ezen a konferencián is, és akkor mondjuk el együtt, hát tudom, hogy angolul van kiírva, de szerintem sokan felismerik, hogy ez mi. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És csodálatos dolog volt ezeknek a gyerekeknek ott elmondani, hogy bármilyen elhagyatottak, bármilyen senkinek nem fontos a létük, bármilyen nehéz az életük, mert hát olyan történeteket mondhatnék itt, hogyha kapnék 2 napot, hogy megdöbben az ember, tehát hogy az anyját kolerában, meg éjbetegségben ott ápolja a 8 éves gyerek, és a végén ott hal meg a szem előtt. Tehát ilyen nagyon-nagyon szomorú történetek vannak, de jó volt nekik ezt elmondani, és el is jutott hozzájuk az üzenet, nagyon sokszor elmondtuk, megtanultuk, és mondtuk, fiúk, lányok, egyik oldal, másik oldal, hogy emlékezzenek rá. Hát fizikai ajándékot is kaptak, mert ez karácsony előtt volt, azért ugye Európában karácsonykor az ajándék az elengedhetetlen, bár ők nem nagyon tudják, hogy mi az. Cipőt kaptak ajándékba, ami a legnagyobb kincs, sportcipőt. Itt éppen méretet veszünk, mert valahogy mégiscsak olyan cipőt kellett adni, amit hordani is tud. És aztán, hát nem részletezem, szóval ott éjfélekig rendeztük a cipőket, míg végre elkészültek ezek a szép piros csomagok. Sok pártfogó küldött is ajándékot nekik, úgyhogy azt név szerint beletettük a zacskókba, és akkor így elkészültek a gyönyörű ajándékok, és átvették a gyerekek az ajándékokat nagy örömmel, és hát itt álltunk fel, és készítettünk közös fotót az ajándékokkal, ahol mindenkinek a kezében van a csomag. De hát sajnos azért 3 nap nagyon gyorsan eltelik, és indultunk vissza Nairobiba, ahol bizony a komor valóság várt rájuk, és többek között az is, hogy ezeknek a gyerekeknek dolgozni kell. Tehát ha a szülő vagy a gondviselőjük, aki befogadta őket, sokszor kényszeríti, sokszor az iskolába se tudnak elmenni, mert kényszeríti, hogy áruljanak az utcán valamit, zöldséget, ez a kislány ilyen kis csomag mogyorókat árul, és akkor a járókelők ezt megveszik, ha éhes a járókelő, vesz egy ilyen csomag mogyorót, megeszi, mit tudom én, 15 forintért egy ilyen zacskó mogyorót, és akkor ebből valami picike bevétel jut a családnak. Befejezésül csak 1, 2, illetve 3, 4 képet szeretnék mutatni azokról a gyerekekről, akiket támogatunk, és akik ott voltak a táborban is. Hát ez a gyerek, ez a Daniel Makau volt az egyik kedvencem. Mint látjuk, nehéz eldönteni, hogy abban a ruhában van-e valaki, vagy csak egy nadrág, meg én van. Hihetetlenül vékony gyerek, és hát ő 5. osztályos, most járhat iskolába, mert pártfogókra talált, és rendeződik az élete, de azt kell tudni, hogy ő nem is árva, az anyja nagyon beteg, és az apja pedig úgy próbált munkát találni, hogy járta a várost, Nairobit, ugye ez egy nagyváros, és ahol látott építkezést, ott oda ment, hogy esetleg nem segíthetne aznap valamit. És akkor, ha szerencséje volt, akkor azt mondták, hogy jó, maradhat, és akkor hát egy olyan 3-500 forintért egy nap dolgozott egész nap. Igen, ám csak egyszer baleset érte, ráesett valami betontömb, vagy mi, és akkor a mellkasát összetörte, és most ezt sem tudja csinálni. Tehát a családnak egyszerűen nincs miből élni. Ez a kisfiú 11 éves, most kezdte el az első osztályt. Ugye Kenyában januárban kezdődik a tanév, tehát most januárban elkezdhette, mert ő is pártfogóra talált, és akkor 11 évesen bemegy az első osztályba, Kenyában nincs ebben semmi nagy dolog, és hát odaírtam, amit akkor mondott ilyen csillogó szemmel, hogy hát jobb későn, mint soha, és azóta iskolába jár. Itt egy olyan képet szeretnék mutatni, Irene Akinyinek a képét, akit már sok évet támogatunk. És így nézett ki 2009-ben, amikor elkezdtük támogatni, egy ilyen kis elveszett, kis, bocsánat a kifejezését, kis bomba kislány volt. És akkor iskolába járt minden, és hát nem nagyon éles a kép, de hadd mondjam, egy gyönyörű, mosolygó, barátságos, kedves nő lett belőle, aki nem sokára végez a tanítóképzőben, és azt mondta, hogy azért akar tanítónő lenni, hogy az olyan gyerekeknek segítsen, amilyen ő volt. Öten testvére, azt mondta nekem decemberben, hogy most már ő végez, már köszöni a támogatást, de ha lehetne a helyére az egyik kis testvérét, vegyük már be, hát be is vettük. És ez a fiatal ember pedig Mambo, ő már mikor elkezdtük támogatni, vagy 8 évvel ezelőtt, már akkor sem kisfiú volt, tehát már 20 év körüli volt, egy teljesen elhagyatott fiatalember, senkije nem volt, és akkor visszamehetett a gimnáziumba, olyan 22 éves volt akkor körülbelül, visszament a gimnáziumba, elvégezte mind a 4 évet, megtanult autót vezetni, és elvégzett egy informatikai tanfolyamot, és hát most van valami kis állása. Igazából mára már van egy csomó olyan fiatal, akik úgy elkezdhették az életüket, hogy a pártfogói rendszerben nőttek fel, van fodrászunk, ápolónőnk, cipészünk, tanító, sofőr, ilyen foglalkozások vannak, és ezeknek a fiataloknak nagyon-nagyon egyszerűen a létezés határán, ne létminimumot mondjunk, létezés határán, de rendeződött az életük, és megismerhetik Isten szeretetét. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy ennyi nyomot látva, ennyi év alatt, ez nem zúz minket össze, vagy milyen érzés ez, hogy most még ott nézik a gyerekek, hogy nekik nem jut ebéd. Nagyon nehéz elviselni, de Isten nem bízta ránk az egész világ sorsát. Ő néhányat ránk bízott, és csak azt várja tőlünk, hogy annak tegyünk eleget, amit ránk bízott. Azt mondja, hogy akár csak egyel is. És ez mindenki a személyes életében gondolja át, hogyha csak egy ember is van, akkor, és azt rám nézte Isten, akkor őt számon fogja tőlem kérni ott az utolsó ítéletkor. Aki szeretne többet olvasni, sok-sok-sok történetet, annak ajánlom ezt a könyvet, ami a harmadik könyvem, és ez a kenyai évekről szól, sok minden van benne, érdekes, nevettető, megdöbbentő és mindenféle történet itt kapható. Magánkiadásban jelent meg, ez azt jelenti, hogy mi Zolival adtuk ki saját költségünkön, de az 1400 forintos árának minden forintja a gyerekek javára megy, tehát saját költségünket sem veszük ki belőle, hanem az mind az árba gyerekek javára megy. Köszönöm szépen a figyelmet!